dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Lépes Lóránt atya vagyok, és a szombati hittanóránk témája Máté evangéliumának 19. fejezete, a házasság felbonthatatlansága. Elolvasom most az elsőtől a 12. versig. Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát, és Júda határába ment a Jordánon túlra. Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték, elszabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét? Így felelt, nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és ezt mondta, ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. De azok mondták, miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk vállólevelet? Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, felelte. De kezdetben ez nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem paráznasága miatt és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör. A tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog a férj és a feleség között, nem érdemes megházasodni. Erre így válaszolt. Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel. Kedves testvérek, a házasság egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége, mely természete szerint házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. A Szentírás az Isten képére alkotott férfi és nő teremtésével kezdődik, a bárány menyegzőjének lakomájával fejeződik be, és szinte folyamatosan beszél a házasság misztériumáról, alapításáról, Istenről, Istentől való értelméről, eredetéről és céljáról, különböző megvalósulásairól az üdvösség történetében, a bűnből fakadó problémáiról és megújulásáról, Krisztus és az Egyház új szövetségében. Ezt olvassuk a Szent Pál Efezusiakhoz írt levelében, 5.31-32-ben. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Az Ószövetségben maga a házasság szó nem szerepel. A férfi és a nő házassága berit, vagyis szövetség, melynek maga az Úr a tanúja és a védelmezője. És ugyanez a szó jelzi az Úr és népe kapcsolatát. Ruth és Tobiás könyve megindító tanúságok a házasság és a házastársak hűséges és gyöngét közösségének emelkedett fölfogásáról. A hagyomány az énekek énekében mindig az emberi szerelem nagyszerű kifejezését látta, ami tiszta tükröződése Isten szeretetének, egy olyan szeretetnek, ami erős, mint a halál, és vizek árja nem oltja ki. Olvassuk az énekek énekében. Izraelben, miként az egész ókori keleten, a házasság elsősorban két család ügye volt, pontosabban a menyasszony és a vőlegény apjára tartozott, vagy magára a vőlegényre. Az apa választott feleséget a fiának, ő szerezte meg a menyasszony apjának beleegyezését. Háborús időkben a férfi rabolta magának a feleséget, vagy zsákmányként kapta. Olykor előfordult, hogy a fiú szülei akarata ellenére választott menyasszonyt, vagy hogy a lány szülei megkérdezték, beleegyezik-e a házasságba. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet, és azután folytatom a gondolatokat. A feleséget legszívesebben a maguk nemzetségéből vagy törzséből választották. Így a család tulajdona, főleg a földbirtok a nemzetség, illetve a törzs birtokában maradt. Azok a lányok, akikre örökség várt, nem mehettek máshoz férhez, csak törzsük valamelyik tagjához. A menyasszony a vőlegénytől ajándékot, apjától hozományt kapott, mely lehetett rabszolganő, szántóföld vagy akár egy város is. És a nő saját tulajdona maradt. Ha a férfi a jegy ajándékot megadta, a feleség a birtokába került. A fér tehát mintett tulajdonos lett, s a feleség a hozzátartozója. Nem lehet biztosan állítani, hogy ezt szerződésbe foglalták-e, mint Babilóniában. Jó lehet, Izraelben külső formája szerint a házasságkötésnek volt üzleti jellege, a házasság nem tekinthető adásvételnek. A férfi nem rendelkezhetett úgy a feleségével, mint a megvásárolt holmival. A kialkudott összeg nem számított vételárnak, inkább váltságdíjjal vagy vérdíjjal hasonlítható össze. Mind a mellett a gyakorlati szempontok nem szorították háttérbe a házasságban a szerelmet és egymás szeretetéből való kölcsönös szolgálatát. A szerelemből kötött házasságok mégis elsősorban az egyszerű nép, pásztorok, parasztok körében jöttek létre. A korai zsidóságban a fiúk a 13. évük betöltésétől, a leányok a 12 és fél éves koruktól számítottak házasságra jogosultaknak. Bár a korai házasságot tartották ajánlatosnak, a házasság kötéssel általában megvárták a 18. év betöltését. A menyegzőt egy egész évig tartó jegyességnek kellett megelőznie. A menyasszony átvezetése új otthonába rendszerint az ünnep első estéjén történt. A vőlegény rokonai és barátai kíséretében ünneplő ruhában és turbánnal a fején vonult menyasszony a szülei házához. Innen a menyasszony barátnői jöttek elébe és fogadták. Jézus erre a lakodalmi szokásra hivatkozik, amikor a példabeszédben ezt mondja: hasonlít a mennyek országa 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat, hogy a vőlegény elé menjenek. A házasság akkor jött létre, amikor a menyasszony a vőlegény házába lépett, és ezzel férje uralma alá került. Ettől kezdve a férnek kötelessége volt gondoskodni a feleségéről, és neki védelmet nyújtani. A házasság az egyik fél halálával fejeződött be, vagy válás vetett neki véget. A házasság céljának azt tekintették, hogy gyermekeknek adjanak életet, főleg fiúknak. A sok gyermeket az Úr áldásának és a legnagyobb jónak tekintették. A gyermektelenség és a terméketlenség a legnagyobb csapást jelentette az asszonynak. Isten büntetésének számított. Innen érthető a többnejűség, a sógorházasság is hasonlók. A második törvénykönyv a két feleséget magától értetődőnek említi. A feleségek száma attól függött, hogy a férfi mennyire volt jómódú. A gazdagoknak, például a királynak sok feleségük volt. A későbbi időből vannak adatok arra, hogy az egynejűséget tökéletesebbnek tartották a többnejűségnél. A proféták a Jahve és Izrael közötti viszont a házassághoz hasonlították, és ezt eleve ednejűséget tételez föl. A főpapnak csak egy felesége lehetett. Jézus korában a poligámia már csak nem teljesen háttérbe szorult. kedves testvérek, a Figaro házasság, a nyitányát hallottuk, mi pedig folytatjuk a hittanórát a házasságról szóló rész a Szentírásból Máté evangéliumának 19. fejezetéből. Az új szövetségben Jézus első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn tette. Tanításával visszaadja a házasság eredeti, Isten által elgondolt méltóságát. Kimondja a házastársak életének fölbonthatatlan egységét. Már nem ketten vannak, hanem egy test. Máté 19.6. A házasság kezdetben Isten terve szerint fölbonthatatlan volt. A válást a szív keménysége miatt engedélyezte a mózesi törvény. A férfi és a nő közti szövetséget Isten hozta létre, ezért embernek nincs joga azt fölbontani. A házasság a maga testi valóságában ennek a földi életnek az intézménye. A mennyek országában ennek a földi formában nincs feladata, ezért kell lemondani a házasságról azoknak, akiket Jézus a mennyek országa hírnökkeivé, illetve kiváltságos tanúivá tesz. Legyen szó apostolokról, papságról vagy szerzetesekről. Szent Pál apostol az Úr szavára hivatkozva egyértelműen elítélte a válást. Még ha az egyik fél hitetlen volt is, akkor is csak a hitetlen házastárs kezdeményezésére tartotta megengedhetőnek, hogy elváljanak. Jó lehet Pál maga nem nősült meg, a házasságot ajánlja, s azt is, hogy a házastársak csak egy ideig tartózkodjanak egymástól. Pál számára a házasság is, a szüzesség is a lélek ajándéka. Ezt olvasuk Szent Pál korintusiakhoz itt első levelében, a 7. fejezetben és 7. versben. Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, az egyik egyet, a másik olyat. A keresztény házasság lényegét fogalmazta meg Pál, amikor alapjának a keresztény szeretetet, az agapét és nem az éroszt vallotta. S férfi és a nő házasságát Krisztus és az egyház misztikus egysége képeként mutatta meg. Innen érthető, az asszony engedelmeskedjék férjének, mert ahogy az egyház alá van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is férjének. S viszont a férfiak úgy szeressék feleségüket, mint Krisztus szerette az egyházat, magát föláldozva érte. A zsidókhoz írt levél a házas élet tisztaságát hangsúlyozza. A pasztorális levelekben gyakorlati tanácsok találhatók, tehát Szent Pál Timóteushoz és Tituszhoz írt levelében. A házasságnak maga Isten a szerzője. A házasságra szóló meghívást a férfi és a nő a saját természetében hordozza. A házastársi szeretetet Isten megáldotta és arra rendelte, hogy terméken legyen, és a teremtésért való felelősség közös művében valósuljon meg. A bűn uralma alatt a házasságot és a férfi és a nő kapcsolatának egységét mindig fenyegette a meg nem értés, az uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység, melyek a gyűlöletig és szakításig is vezethetnek. A feszültségek nem a férfi és a nő természetéből, nem is kapcsolatuk természetéből, hanem a bűnből származik. Az ős bűn az Istennel való szakítás első következménye, a férfi és a nő eredeti közösségének megtörése. Kapcsolatukat a kölcsönös vádaskodás megzavarta. A teremtőtől ajándékba kapott kölcsönös vonzalmuk uralkodássá és ösztönös vágyakozássá alakult. A férfi és a nő hivatását a termékenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra, a szülés fájdalmai és a kenyérkeresés fáradalma terheli. Mindazonáltal a teremtés rendje a súlyos zavar ellenére is fönnmaradt, és a kegyelem segítségével a házastársak megvalósíthatják az életnek azt az egységét, amire Isten őket kezdetben teremtette. A bűnbeesés után épp a házasság segít legyőzni az ember önmagába zárkozását, az önzést, a gyönyörhajszolását, és segít megnyílni a másik felé a kölcsönös segítségre, önmaga elajándékozására. Isten népén belül a keresztény házastársak sajátos ajándékkal, kegyelmekkel rendelkeznek. E kegyelemnek erejével segítik egymást a házas életben, továbbá a gyermek elfogadásában és nevelésében. A kegyelem forrása Krisztus, aki velük marad a házasság nehéz perceiben is, amikor esteledik, és erőt ad nekik, hogy egymást természet fölötti, nemes és termékeny szeretettel szeressék. A szentség jelleg kifejezés biztosítja, hogy a házasság jogos és üdvszerző állapot. Az ember a házasságon keresztül meghatározott módon részesül a megváltásban, hiszen minden szentség a Krisztushoz való hasonlóságot valósítja meg. Ez csak kegyelmi ajándék lehet, mely a házas élethez szükséges kegyelmeket közvetíti, föltételezve, hogy a felek nem állítanak akadályt a kegyelem útjába. Csak az ilyen házasság jelképezheti teljesen Krisztus és az egyház szeretet kapcsolatát. A szentség jel a megkeresztelt férfi és nő házassági szándékának kölcsönös kifejezése. A szentség kegyelmi tartalma a feleknek egymás iránti halálig való szeretete. A házassági kötelék így hasonlít ahhoz az eltörölhetetlen jegyhez, mely benne van a kerességben, a bérmálásban és az egyházi rendben. Már a keresség eltölti a hívők életét szentség jelleggel, és ezt a további szentségek részletezik az élet szükségleteinek megfelelően. A házasság éppen a szeretet vonalán adja meg a szorosabb beoltást a megváltás misztériumába. A felek az odaadó, áldozatos szeretetben válnak Krisztushoz hasonlóvá, de ezt a kegyelmet tudatosítani kell és életté kell váltani. A szentségi jelleget nem úgy kell érteni, hogy az valami ráadás a házassági kapcsolathoz, hanem maga a házassági kötelék válik szentségé akkor, amikor szándékukat kölcsönösen kifejezik. Ez az életszövetség a természet rendjén is megnyugszik. Mivel a férfi és a nő egész személyes odaadásáról van szó, amelyből utódok is származnak, azért kell, hogy a házassági szándék föltétlen és végérvényes legyen. A házasság érvényes marad akkor is, ha valamelyik vagy mindkét fél később visszavonja szándékát. Ezért például az úgynevezett próbaházasság nem érvényes, mert hiányzik a megfelelő szándék. A házasság értelme a Teremtés könyve 2.18 alapján a felek kölcsönös kiegészítésében tökéletesítésében és egységében található meg. Ezt olvassuk itt ezen a helyen. Azután így szólt az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Ugyanakkor túlmutat a felek kapcsolatán, mert megvan a kifelé mutató cél is, gyermekek nemzése és ezzel a család, a társadalom, az egyház szolgálata. Ez a cél a férfi és a nő egységéből, életközösségéből következik. A gyermek vállalásával Isten teremtő tevékenységében részesednek, és így életközösség be van állítva a teremtés és az üdvrend nagy összefüggésébe. A gyermek a házasság lényegéből fakad, de azért a házasságnak ott is megvan az értelme, ahol nem születhet gyermek. Életközösségük akkor is kölcsönös tökéletességet szolgálja, és akkor is tanúi lehetnek Isten szeretetének a világban. Ha valaki tudatosan kizárja házasságából a gyermekáldást, akkor a szándék fogyatékossága érvénytelenné teszi a házasságot. A második vatikáni zsinat is a felek kölcsönös szeretetét mondja a házasság életadó elemének, s ugyanakkor a gyermekre való irányulását is hangoztatja. Egy férfinak és egy nőnek az életközössége az élet egész tartalmára vonatkozik. Mindkettő benne van a természetes házasságban is, hiszen ott is személyes és teljes odaadásról van szó. Bár az ember törékeny és álhatatlan, a szándékát is megváltoztathatja, de a házasság természetének és követelményének csak a teljes és végleges önátadás felel meg. A szentségi házasság Krisztus és az egyház örök kapcsolatának a jelképe. Ezért az egyház minden érvényes és elhált házasságot fönnbódhatatlannak tart, nem csak a szentségi házasságot. Megfelelő okok esetén csak a különélést engedi meg, nem az új házasság kötést. És mivel isteni törvényről van szó, nem is tehet másként. Kivétel az úgynevezett szentpáli kiváltság, az úgynevezett privilegium paulinum, amely Szent Pál korintusiakhoz itt első levelében található 7.15-ben, ahol ezt írja, de ha a nem hívő fél elválik, hadd váljék el, ilyen esetben a testvér vagy nővér nincs lekötve, hiszen Isten békességre hívott minket. Ez akkor alkalmazható, ha nem keresztény házastársak egyike megkeresztelkedik, de társa emiatt nem akar vele békében élni. Hasonló eset a szentpéteri kiváltság, amely szerint a pápa súlyos ok miatt fölmentést adhat a megkeresztelt és meg nem keresztelt fél házassága alól. Ezekben az esetekben a megokolás az, hogy az Isten békességre hívott meg bennünket. Ezért a hit javára kell dönteni. A házasság szentség jellegének tisztázása egybeesik az egyházjog tudományos kifejlődésével, s itt tisztázódott az egyháznak a szentségre való illetékessége is. Igyekeztek meghatározni a szándék kifejezésének módozatait, és fölállították az akadályokat is, amelyek vagy az ember természetéből, vagy a közjó megőrzéséből fakadnak. Erkölcs teológiailag A követelmény mindig az volt, hogy az erkölcsi szabályokat a házasság értelméből és céljából vezessék le. A házastársak egymáshoz való viszonya nyilvánvalóan különbözik minden más viszonytól, még a szülő és a gyermek viszonyától is. Ezért helyén való az a kifejezés, hogy a keresztények az Úrban kössenek házasságot. Az apostolok korában közelinek tartották Jézus második eljövetelét, és ebben a várakozásban a lemondó szűzi élet a házasság fölé emelkedett. Szent Pál apostolnál a házasság és szüzesség egyaránt a lélek ajándéka. A szüzesség nem homályosítja el a házasság értékeit. Legfőjebb arra kell gondolni, hogy akik házasságban élnek, jobban le vannak kötve a világi dolgokkal. Az egyházatyák korábban a házasság természetes és kegyelmi adottságai mellett egyre nagyobb szerepet kapott az a szempont, hogy a gyermekáldás mellett a házasságban adva van az orvosságra annak a rendetlen érzékiségnek, amely az átteredő bűn következménye. A teológiai megfogalmazás Szent Ágostonra vezethető vissza, aki legalábbis korai írásaiban az átteredő bűnt azonosította a bennünk lakó rendetlen hajlamokkal. Ezért a házassági nemi kapcsolatba is belejátszik a bűnnek valamilyen árnyalata, amit azonban ment a cél, a gyermekáldás. A házasság szent voltát azonban Ágoston is elismerte, javaiként a gyermeket, a hűséget és a fölbonthatatlanságot jelölte meg. A nemi ösztön ilyen megítélésbe kétségtelenül belejátszott az egyház atyák korában a sztoikus bölcselet hatása is, amely igazi erénynek a szenvedélyek fölötti uralmat tartotta. Amellett a görög világban ismert volt a test leértékelése a lélekkel szemben. A gnosztikusok és a manicheusok a testet és a testiséget egyenesen a rossz szüleményének tekintették. De az ilyen aszketikus értékelés nem akadályozta a szkolasztikus teológiát abban, hogy fölismerje a házasság szentségi mi voltát, és azt értelmileg is kidolgozza. Ezt az egyház tanítóhivatala a firencei és a trienti zsinaton megerősítette. A II. Vatikáni zsinat magáévá tette a teljes dogmatikai hagyományt, és a házasságot a család és a társadalom mai helyzetének szemszögéből, továbbá lelkipásztori szempontból tárgyalta. Azt kereste, hogy az egyház hogyan járulhat hozzá a házasság és a család mai válságának megoldásához. A család nem csak állapot, hanem egyúttal feladat is, mint erkölcsi síkon, mind a kegyelmi síkján. A szentségben kapott kegyelem megkívánja a felhasználást. A feleknek arra kell törekedniük, hogy egyre jobban bevonják egyéniségüket abba az eszménybe, amit az isteni elgondolást kijelölt nekik. Az egyház kifejezetten tanítja, hogy a családtervezés a házastársak joga. A II. Vatikáni zsinat fölhívja őket, hogy feladatukat emberi és keresztény felelősséggel töltsék be. Fontolják meg, hogy mi válik a maguk javára, a már megszületett vagy születendő gyermekeik javára. Mérlegeljék a korviszonyokból és a saját társadalmi helyzetükből adódó anyagi és szellemi föltételeiket, és végül vegyék figyelembe, hogy mit kíván a közjó családjukban, hazájukban és az egyházban. Mindezekben az isteni törvény szerint tájékozódó lelkismeretünk köz kell igazolnunk. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Legközelebb folytatni fogjuk még a házasságról szóló gondolatokat. Megköszönöm itt Észak-Komáromban Mészáros Lajosnak, Budapesten szintén a szolgálattechnikusnak a szolgálatot. Áldott szép napot kívánok, búcsúzik Önöktől Lépes Loránd atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.